Kedves hallgatóim! A mai evangéliumban az Úr Jézus a megbocsájtást, a türelmes szeretetet, a békés együttélést sürgeti. Jézus az ő követőitől azt kívánja, hogy mondjanak le a megtorlásról, és szívből bocsássanak meg embertársaiknak. Testvéreim, a megbocsájtás nem könnyű. De amelyik pillanatban valaki önmagában néz és meglátja, hogy családjának, munkatársainak, rokonságának mennyi mindennel tartozik, amikor valaki átérzi bűnösségét, akkor mások bűnössége nem is olyan nagy, nem olyan megbocsáthatatlan. Csak farizósoknak nem szabad lennünk, aki engedékeny önmagával szemben, de igényes másokkal szemben. Hallgassuk meg az evangélium tanítását Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és így kérlelte: Uram, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa tédre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek, és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásod elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsájt mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Kedves hallgatói! A katolikus egyház a múlt héten, szeptember 7-én emlékezett a kassai vértanúk égi születésnapjára. A kegyetlen vallási türelmetlenség korában lettek vértanúvá. Néhány évvel ezelőtt, 1995-ben, II. János Pál pápa avatta őket szentté. Egy közülük, Pongrácz István, erdélyi származású magyar volt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy érdemes meghallgatni Lelocki Cisztercita atya egyház történelmi helyzet ismertetését a 16. század elejéről és a három szent vértanúságáról. Kedves testvérek, Lelocki atya előadása nem vallási uszítás akar lenni, hanem a kegyetlen vallási türelmetlenség korának történelmi ismertetése, amelynek a három szent vértanú is áldozata lett. Hála Istennek, a keresztény lelkület azóta óriásit változott, fejlődött, közelebb kerülve az evangélium szelleméhez. Most előbb elhangzott evangéliumi szakaszban az Úr Jézus az ő követőinek a türelmet, a türelmes szeretetet, a megbocsájtást, a megbékélést sürgette. Erre adott nagyon szép példát II. János Pál pápa, amikor 1991-ben az első magyarországi látogatása alkalmával Debrecenben a protestáns gályarap predikátorok emlékműve előtt tisztelettel és bocsánatkéréssel adózott. Ugyanakkor a protestáns keresztény testvérek az esztergomi bazilika kassai vértanúk oltáránál fejezték ki tiszteletüket a szent vértanúkkal szemben. Kedves testvérek, a vallási gyűlölködés és türelmetlenség sötét évein és évtizedein okulva tegyünk meg mindent, hogy a keresztény felekezetek hívei jó testvérekként egymásnak békejobbot nyújtsanak, és békességben éljenek. Most pedig hallgassuk meg Lelocki Cisztercita atya előadását.
Krisztusban, kedves magyar testvéreim! Emlékezzünk meg ma három szentről, három vértanúról, akik közül az egyik magyar volt. 1995. július 2-án a kassai repülőtéren bemutatott szentmise során II. János Pál pápa szentté avatta a három kassai vértanút. Az 1619. szeptember 7-én kivégzett Kőrösi Márkot, Pongrácz Istvánt és Grodec Menyhértet. Ki volt ez a három férfi? Milyen volt életútjuk? Miért kellett meghalniok? Származásuk szerint nagyon különböző irányból érkeztek. A három ember három különböző nyelvet tanult édesanyjától. Kőrösi Márk Horvátországban született horvát szülőktől, igazi családi neve valószínűleg Stepinas volt. Pongrácz István erdélyi magyar nemesi családból származott, és a családi birtok nyári kastélyában Alvincon látta meg a napvilágot. Grodec Menyhért lengyel szülők gyermeke volt, a sziléziai Tessenben született. Közös volt viszont a hitük. Mindhárman katolikus családból származtak, és közel álltak egymáshoz korban is. mindhárman az 1580-as években születtek, tehát fiatalon haltak meg, halálukkor 30-as éveikben voltak, és közös volt a hivatásuk, mindhárman papok lettek, Pongrácz és Grodec jezsuiták, Körösi Márk pedig egyházmegyés pap. Végül egyek lettek halálukban. 1618-ban hívták mindhármukat Kassára, az ottani kevés katolikus hívő lelki gondozására, és a következő évben mindhárman a vallási türelmetlenség áldozataiként lelték halálukat. Milyen is volt a kor és a környezet, amelyben éltek? Lássuk először Európát. Európában ez volt a vallásháború kora, az erőszakos hittérítések kora, a parázs hitviták kora. Legtöbbet Németország szenvedett. Több mint 100 éven át tarolt le minden értéket, irtotta a lakosságot Isten nevében, hol katolikus, hol protestáns hadsereg német földön, de a környező országokat is folyton perzselte az esztelen háború. Magyarország. Az ország három részre van szakítva. A legnagyobb harmad, az ország déli része és közepe, Budát beleértve, török megszállás alatt sínylődik. Erdély önálló fejedelemséggé szerveződött, erős török befolyás alatt, míg Magyar Királyság néven, de az osztrák császár uralma alatt megmaradt az ország nyugati szegélye és a felvidék, a mai Szlovákia. Kassa, Felső Magyarország kulcsvárosa. Katonailag a császári hadak uralták, Dóczi András főkapitány parancsnoksága alatt, egyébként azonban a bocskai felkelés 1606-ban történt befejezése óta a város teljesen a protestánsok vezetése alá került. A kassai dómban német és magyar nyelven református istentisztelet folyik, a szlovák protestánsok lelki igényeit a Szent Mihály kápolna szolgálja. A katolikus papokat és jezsuitákat kiűzték a városból. Kassa protestáns vezetőit mélységesen felháborította, amikor 1618-ban Dóczi várkapitány három katolikus papot hívott a városba, hogy a katolikusoknak is legyen lelkipásztoruk. Mi volt a vallási helyzet ezekben az években Magyarországon? A 16. század elején a főpapok reneszánsz főurak voltak, akik nem okultak sem a történelemből, sem az evangéliumból. Dáridóztak, politikai ügyletekkel és vagyonuk növelésével foglalkoztak, egyházmegyéiket, híveiket elhanyagolták. A papság és a szerzetesség nagy része sem állt hivatása magaslatán. A reformáció, a protestáns reformáció friss, új evangéliumi szellemmel jelentkezett, nagy vonzóerőre tett szert a vallásilag elhanyagolt hívő tömeg között. A század végére a protestánsok többségre jutottak Magyarországon. Alig 7-8 főúri család maradt katolikus. Az esztergomi egyházmegye 900 plébániájából 800 protestáns lett. A kolostorok, szerzetes házak szinte mind megszűntek, részben a török megszállás, részben a protestáns térhódítás miatt. Erdélyben mindössze 300 katolikus pap működött, míg a protestánsoknak 2000 pásztoruk volt. 124 protestáns középiskola mellett csak 30 katolikus állt fenn. A 22 protestáns nyomda mellett a katolikusoknak csak egy házi nyomda állt rendelkezésére. A 16. században kiadott kb. 500 magyar nyelvű könyvnek 90%-át protestáns lelkipásztorok írták. Sok katolikus pap és szerzetes átpártolt protestáns prédikátornak, úgy, hogy sok plébánia hívei szinte észre sem vették, hogy a katolikus egyházból átkerültek valamelyik protestáns egyházba. Mindezt látva a katolikus vezetők pánikba estek, és karddal, megtorlással, erőszakos visszatérítéssel próbálkoztak. Az igazi katolikus megújulás csak a tridenti zsinat után, a század második felében indult meg. A katolikus reform két nagy alakja Magyarországon, Olá Miklós esztergomi érsek, és az érseki széken őt követő Pázmány Péter volt. 1618-ban kitört a vallásháborúk legkegyetlenebbike, a 30 éves háború. Bethlen Gábor, a kiváló tehetségű, országát tervszerűen felvirágoztató erdélyi fejedelem csatlakozott a protestáns unióhoz, és belépett a 30 éves háborúba. Sikeres hadjáratot indított Felső-Magyarország meghódítására. Hadjárata elején ígéretet tett, hogy a vallások háborgatása nélkül vezeti harcait. Hadvezérei azonban ezt az ígéretet nem tartották kötelezőnek magukra nézve. Rákóczi György, Sárospataki várúr nyíltan kijelentette, hogy meg akar fizetni a katolikusok részéről elszenvedett sérelmekért. Rákóczi hajdúi 1619. szeptember 3-án érkeztek Kassa falai alá. Dóczi várkapitánynak kevés volt a katonája, és tartott a város protestáns vezetőitől is. Ezért tárgyalásokba kezdett, és kapitulált azzal a kikötéssel, hogy senkinek, a katolikusoknak és lelkipásztoraiknak sem esik bántódása. Szeptember 5-én megnyitotta a város kapuit. A megegyezés egyszerre füstbe ment. Dócit vasra verve Erdélybe hurcolták, és egy évvel később a Fogarasi várban lelte halálát. A három katolikus papot a királyi házban, ahol laktak, még szeptember 5-én azonnal őrizetbe vették. Az előkelő emberekből álló küldöttség először Körösit próbálta megpuhítani. Térjen át Calvin hitére, és övé lesz a széplaki apátság. A pap értésükre adta, hogy áttérésre nem érdemes szót vesztegetni. Közben a kápolnát és a papok lakószobáit kifosztották. A három pap az első próbák kiállása után hálaimát mondott, meggyóntak egymásnak, és ígéretet tettek, hogy hitüket soha meg nem tagadják. Szeptember 6-án este kényszeríteni akarták őket, hogy hittagadó nyilatkozatot írjanak alá. Amikor ezt megtagadták, megfenyegették őket. Akkor készüljetek a halálra. De miért kell meghalnunk? Mert pápisták vagytok. Ezért a szent ügyért készek vagyunk azonnal meghalni, válaszolták. Ekkor a házból már fájdalmas kiáltások hallatszottak ki az utcára. De a katonák végül eltávoztak, mert még nem kaptak engedélyt a kivégzésükre. Pár órával később, már szeptember 7-én, röviddel éjfél után ismét megjelentek a katonák Bai Zsigmond hadnagy vezetésével, a város két protestáns vezetője kíséretében. Pongrácot, amikor ajtót nyitott, buzoggánnyal azonnal leütötték. Amikor magához tért, ismét áttérésre sürgették. Kezeinél fogva a mennyezet gerendájára húzták fel, fejét szorosan kötélbe szorították. Mesztelen testét fáklyákkal égették, barbár módon megcsonkították. Irtózatos kínjai között Jézus, Mária és József nevét hívta segítségül. Grodec hasonló sorsban részesült. Többször átdöfték karddal. Átmentek a másik szobába, hogy Körösit ismét megkíséreljék rábírni, térjen át a magyarok hitére az idegen zsarnokság ellen. Amikor kísérletüknek nem volt foganatja, őt is megpörkölték fáklyákkal, majd Grodeccel együtt lefejezték. Hajnalodott. Az urak visszavonultak. A katonák tovább kínozták Pongrácot, a pápisták összeesküvéseiről faggatták, keze ujjait összetördelték, testét fáklyákkal égették, kardhéggyel szurkálták. Végül őt is halottnak gondolván, mindhármuk testét a szomszédos szennygödörbe dobták. Pongrác azonban még élt. Nyöszörgésére figyelmes lett a sekrestyés, Eperjesi István, aki rejtek helyéről eddig is nyomon követte a három pap vértanúságának a lefolyását. Pongrác kérte, hogy Hoffmann kamarai tanácsoshoz forduljon segítségért. Ennek Eperjesi nem tudott eleget tenni, mert egyrészt rejtek helyéről nem mert kimozdulni, másrészt, mivel ekkorra már Hoffmant is meggyilkolták. Így Pongrác csaknem 20 órás kínlódás után, hangosan imádkozva, a szennygödörben szeptember 8-án fejezte be földi életét. Maguk a város protestánsai is megrökönyödve ismerték el, hogy a három pap buzgóságával, szelídségével nem érdemelt ilyen barbár bánásmódot. Kassai asszonyok, miután a városi hóhér a holttesteket kiemelte a szennygödörből, titokban elföldelték. Vértanúságuk híre hamarosan elterjedt és megrendítette az egész országot. Fél évvel később Pálfi Katalin, Forgács Zsigmond nádor felesége engedélyt kapott a vértanúk méltó eltemetésére. Előbb birtokának egyik templomában, végül pedig a nagyszombati Klarissa apácák kápolnájában temettette el őket. Abban a zárdában saját lánya volt a főnöknő. A három vértanút három évszázaddal később, 1905-ben avatta boldoggá 10. Pius pápa. érdemeiket Szent Pálnak ezekkel a szavaival foglalta össze. Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte. Ugyanaz a második János Pál pápa, aki 1995-ben szentté avatta a három vértanút, magyarországi látogatása során 1991-ben Debrecenben tisztelettel és bocsánat kérően hódolt a protestáns gályarab prédikátorok emlékműve előtt. A magyar reformátusok viszont az esztergomi bazilikába zarándokoltak a kassai vértanúk oltárához. Ez a kölcsönös kibékülés felé haladó folyamat ma is dolgozik a lelkekben. A kassai vértanúk három nemzet meleg barátságban együttműködő fiaiként és keresztény felekezeti elvakultság áldozataiként küzdöttek, és életüket áldozták, hogy békét teremtsenek a Duna-medence egymással szemben álló keresztény felekezetei és népei között.
Könyörögjünk! Isten szent fia megbocsátást és irgalmat hozott a földre, kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsájtani. Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is a tieid maradjunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól, Isten áldja mindnyájukat.